Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint Malakiás próféta könyvének harmadik részében, a 6-tól 12-ig terjedő versekben olvassuk.
Mert én az Úr nem változom meg, ti pedig Jákob fiai nem semmisültök meg. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, és nem tartottátok meg azokat. Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek, ezt mondja a seregek ura. De ti azt kérdezitek, miből térjünk meg? Vajon becsaphatja-e az ember Istent? Ti mégis meg akartok engem csalni. Azt kérditek, mivel csalunk meg téged? A tizeddel és az áldoznivalóval. Átokkal vagytok elátkozva, mert megcsaltok engem, az egész nép. Hozzátok be a raktáramba a tizedet mindenből, hogy legyen ennivaló a házamban. Ezzel tegyetek próbára engem, ezt mondja a seregek ura, hogy megnyitom-e nektek az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok-e rátok. Megdorgálom értetek a kártevőt, és nem pusztítja el földetek gyümölcsét. Nem lesz a szőlőtök terméketlen a mezőn, ezt mondja a seregek ura. És boldognak mond titeket minden nemzet, mert kívánatos földé lesztek, ezt mondja a seregek ura. Jöjjetek testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, minden a tiéd, a hatalom, a méltóság, minden, ami a földön vagy a mennyekben van. Urunk, a te kezedben van a hatalom és az erő is. Tőled kapunk mindent. Csak azt adjuk neked is vissza, amit a te kezedből már elvettünk. Urunk, mindennek te vagy a tulajdonosa. Minden munkánknak, minden eredményünk tőled van. Még a gyermekeink sem a mieink. Taníts bennünket úgy élni, hogy mindent hálásan vegyünk tőled. És taníts bennünket most a te szent lelked által arra, hogy amit az ígédbe üzensz, meg is cselekedjük életünkben. Így kérünk, hogy pecsételd el bennünk ma is az üzenetet. Így kérünk szent lelkedért, hogy ő munkálkodjon a mi szívünkben és a gyermekek szívében. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét Péter apostol első leveléből, az 5. rész 6. verséből hirdetem nektek. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasszaljon titeket annak idején. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 166. dicséretünk első és második versét énekeljük. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Istennek az az áldott igéje, melynek alapján szent lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni közöttetek, írva található a felolvasott helyen, Malakiás próféta könyvének harmadik részében, a 6-tól 12-ig terjedő versekben, ezt nem olvasom fel ismét, és ezen kívül Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levelében, a 8. rész 9. versében a következőképpen, mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Amen. Kedves testvérek, ahogyan már többször is szóba került, a lelki gondozás nem csupán buzdításból, bátorításból vagy vigasztalásból áll, nem csupán a lélek simogatásának az eszköze, van, amikor feddeni, figyelmeztetni, inteni kell, és nem annyira a simogatás, mint inkább a smirglivel való simogatás, azaz a csiszolás eszköze a lelki gondozás. Ezt látjuk most is az igében. Folytatódik tovább Malakiás próféta könyvére olyannyira jellemző, párbeszédes, kérdés-felelet formájában előadott feldolgozás. Itt is Isten tesz föl kérdést, a nép tesz föl kérdést, aztán megint Isten kérdez, és így alakul ki a mondani való. Az első egy felszólítás, amelyik elhangzik, térjetek hozzám, és én is hozzátok térek. Tehát elhangzik a felhívás a megtérésre. A nép viszont rögtön visszakérdez, hogy miből térjünk meg. Lássuk tehát először a nép szívbeli állapotát. Vajon nem értik, hogy miről van szó? Nem értik, hogy miért kellene megtérni? Isten türelmesen, mint egy jó pedagógus, elmondja a maga vágyát, a maga válaszát. Mert én az Úr nem változom meg, ti pedig Jákob fiai nem semmisültök meg, atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, és nem tartottátok meg azokat. Tudják, a testvérek, mindig ezt a legújabban revideált károli fordítást szoktam ajánlani a testvéreknek, de most kivételesen úgy gondolom, hogy jobb az új fordításnak a szövege, hogyha teljes szöveg összefüggést nézzük. Az új fordítás így mondja, én az Úr nem változtam meg, de ti is Jákob fiai maradtatok. Atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat. Ti is azok maradtatok, akik voltatok, atyáitok idejétől fogva, az ő ősatjuk Jákob volt, Jákob neve pedig azt jelenti, hogy csaló. Mert a bűn gyökere az, hogy Jákob, és itt már nem az ősatyára gondolok, hanem az egész népre, csaló maradt. Ismerjük a történetből, ahogyan Jákob becsapta bátyját, Ézsaut, kétszeresen is, először kihasználta fáradt állapotát, testi fáradtságát, amikor az első szülöttségi jogért cserébe ajánlott ételt a vadászatból éhesen megérkező bátynak. Aztán becsapta úgy, hogy kicsalta apjától az elsőszülöttségi áldást, tudjuk, hogy milyen módon, hogyan, mint egy beöltözött a saját bátyjának, és vak édesapja nem vette észre a cserét. Aztán a későbbi történetből tudjuk, hogy hogyan csapta be apósát, Lábánt, igaz ugyan, hogy ő is becsapta jó néhányszor vejét. Aztán, amikor Jákob végképp otthagyja Paddán Arámot, és megy hazafelé, és találkozik Ézsauval, a bátyjával, aki már teljesen megengesztelődött, kibékülnek, de azért búcsúzásképpen még egyszer becsapja őt, hiszen azt mondja, hogy menjél csak előre, mi a szoptatós bárányok meg tehenek miatt nem tudunk olyan ütemben haladni, mint te, menj előre, és majd mi is megyünk utánatok a Széirre, ahol Ézsau lakott. Persze esze ágában sem volt Széirre menni, hanem valahogy lekanyarodott, elkanyarodott, hogy még csak véletlenül se kelljen együtt laknia Ézsauval. Megint becsapta a bátyját. És most Jákob utódai, Izrael népe akarja még Istent is becsapni. Kedves testvérek, mi nem vagyunk Jákob utódai, de lelkileg mégis olyan sokszor követjük őt. Vajon nem akarjuk-e Istent újra és újra becsapni? Talán úgy, hogy nem is vesszük észre, nem is igazán szándékos a dolog. Azt hisszük, hogy azzal, hogy meg vagyunk keresztelve, konfirmáltunk, volt templomi esküvünk, templomba járunk, akkor már minden rendben van. Istent akarjuk tudat alatt is becsapni, de vajon nem magunkat csapjuk be? Istent úgysem tudjuk, de magunkat be tudjuk csapni, elkönyveljük magunkat, hogy minden rendben, pedig semmi nincs rendben. De nehogy azt higgyük, hogy ez a lelki hozzáállás csak a vallásosokra nézve igaz, az élő hitűeket is megkísérti újra és újra az Úr becsapásának a szándéka. Megint talán nem tudatosan, hanem tudatalatt, de amikor például valamilyen ok miatt otthon kellene helyt állnunk, mi pedig szívesebben veszünk részt valamely gyülekezeti alkalmon, csak hogy ne kelljen otthon lennünk. Hívő és nem hívő, vallásos és nem vallásos egyaránt megpróbálja becsapni Istent, de Istent becsapni nem lehet. Most pedig nézzük meg konkrétabban is az adott igében, hogy mi is volt ez a probléma, amit Isten felhánytorgat. Talán így lehetne összefoglalni, visszaélés a templomi ajándékokkal, a templomi adományokkal. A 8. versben olvassuk ezt. Vajon becsaphatja-e az ember Istent? Ti mégis meg akartok engem csalni. Azt kérditek, mivel csalunk meg téged? A tizeddel és az áldozni valóval. Jó néhány héttel ezelőtt már volt szó arról, hogy az áldozatok minőségével baj volt. Hogy vak, sánta és beteges állatot vittek áldozni a papokhoz. És akkor Isten Malakiáson keresztül föltette a kérdést, hogy vajon ha ilyen ajándékokat vinnétek a helytartónak, vajon az szívesen fogadná-e tőletek? Ha ilyen ajándékokat vinnétek azoknak, akik itt a földön feljebb valók, mint amilyenek ti vagytok, amikor egy főnökkel, egy valakivel, aki feljebb van nálunk, szeretnénk valami jót elérni. Vajon viszünk-e, ugye itt abban az időben az állatokat vitték áldozni, vajon, hogyha ilyen állatokat vinnétek a helytartónak, szívesen fogadná tőletek? Hát mit gondoltok, hogy én az Isten szívesen fogom fogadni? Az állatok minőségével volt a baj, mert vakot, sántát és betegest vittek, a jót pedig megtartották maguknak. Most mennyiségi problémákat rója fel Isten. A tizedet próbálják meg elcsalni. Kedves testvérek, hadd tegyem fel a kérdést, hogy vajon ebben a templomban mindenki megadja a tizedet? Van, aki igen, van, aki nem. Mindenki tudja saját maga, hogy mennyit áldoz Isten céljaira. Itt természetesen nem arról van szó, hogy a jövedelmünk 10%-át mind be kell tenni a perselybe, vagy be kell fizetni egyházfenntartói járulékként. De az, amit Isten céljaira szánunk, amikor valamilyen rászorulót közvetlenül támogatunk, vagy akár a perselypénzen és EFI-n, vagy adományokon keresztül, Isten céljaira áldozunk. Tudjuk nagyon jól, hogy mennyit adunk. Tegye fel mindenki saját magának a kérdést, megvan-e a tized, vagy elcsaljuk a tizedet. Aki viszont megpróbálja elcsalni a tizedet, ne csodálkozzon azon, hogy nincs áldás esetleg az anyagi dolgain. Ugyanis a templomi adományokkal való visszaélés következménye az átok. Így mondja az ige. Ti mégis meg akartok engem csalni. Azt kérditek, mivel csalunk meg téged? A tizeddel és az áldozni valóval. Átokkal vagytok elátkozva, mert megcsaltok engem, az egész nép. Eszembe jutott egy új szövetségi történet, Anániás és Szafíra története, akik megpróbálták becsapni Istent, és megpróbálták becsapni a gyülekezetet. Abban az időben az első keresztény gyülekezet életében egy bevett szokás volt, hogy akinek volt valamilyen földtulajdona vagy háza, ami esetleg fölösleg volt, azért ezt hozzá kell tenni, azt eladták, és az összeget az apostolok lába elé tették, hogy azok aztán úgy osszák szét a rászorulók, a gyülekezet szegényebb tagjai között, ahogyan Isten azt kéri tőlük. Ez nem volt egy kötelező dolog. Volt, akit Isten lelke erre indított, volt, aki a szívében ezt elhatározta, és megtette. És Anániás és Szafíra elhatározták, hogy eladják a tulajdonukat, annak a felét megtartják maguk, mármint a pénzösszeg felét megtartják maguknak, és a másik felét elviszik az apostolokhoz. És akkor Péter megkérdezte tőlük, hogy egymás után, hogy ennyiért adtátok el? És mind a ketten, hiszen előre megegyeztek, külön-külön egymástól, időben függetlenül azt a választ adták, hogy ennyiért. És mind a ketten meghaltak. Beteljesült rajtuk az átok. Nem azért, mert nem adtak valamilyen összeget az apostoloknak, hogy gazdálkodjanak velük. Nem volt kötelező eladni a tulajdont. És hogyha egy részét megtartották volna maguknak, azt is megtehették volna. Csak azt hazudták, hogy ez a teljes összeg, amiért eladtuk a tulajdonunkat. Megpróbálták becsapni Istent, és megpróbálták becsapni a gyülekezetet. És rajtuk beteljesedett az átok, mind a ketten azon nyomban meghaltak, és az ifjak kivitték őket eltemetni. Ez egy újszövetségi történet, de az Ószövetségben is azt mondja Isten, hogy a templomi adományokkal való visszaélés következménye az átok. Az, hogyha jobbnak tüntetjük fel magunkat, mint amilyenek vagyunk, amikor megpróbáljuk megcsalni az Istent és megcsalni a gyülekezetet, de Isten nagyon-nagyon megbátorítja a népet akkor és bennünket most, hogy próbálják meglépni, és próbáljuk meglépni a hitnek a lépését. Mert ennek következménye, Isten jó tetszése, az az áldása. Megint csak hadd olvassam az igéből. Hozzátok be a raktáramba a tizedet mindenből, hogy legyen ennivaló a házamban. Ezzel tegyetek próbára engem, ezt mondja a seregek ura, hogy megnyitom-e nektek az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok-e rátok. Megdorgálom értetek a kártevőt, és nem pusztítja el földetek gyümölcsét, nem lesz a szőlőtök terméketlen a mezőn, ezt mondja a seregek ura. Meg lehet Istent próbálni. Vajon, ha mi engedelmeskedünk a szavának, akkor ő megnyitja-e azokat a csatornákat, amelyeket egyedül ő tud megnyitni. Megint eszembe jutott egy történet, most egy ószövetségi, Illés és a sareptai özvegy esete. Amikor a legnagyobb éhínség közepette, Illés odament ehhez az özvegy asszonyhoz, találkoztak, és odament hozzá, hogy adj egy kis vizet, és adj ennem. És elmondta az özvegy, hogy hát egy maréknyi liszt és egy kanálnyi olaj van otthon, éppen arra készültek, hogy abból egy kis lepény süt magának és a fiának, azt megeszik, és azután várják a halált, mert nincs több élelem, nincs több víz, éhen szomjan kell pusztulniuk. És akkor Illés azt mondta, hogy előbb hozd ki nekem, mert nem fogy ki a liszt és az olaj. És akkor a sereptei özvegy meglépte a hitnek a lépését. Először valóban Illésnek vitte ki az ételt. Nem őket tett belőle, hanem Illésnek vitte ki azt a picike kis lepényt, amit abból a marék lisztből és kanálnyi olajból el lehetett készíteni, és nem fogyott ki a lisztjük és az olajuk, nem fogyott el a vízük, és az egész éhínség ideje alatt volt miből enniük, sőt, még Illést is ők táplálták. Isten bátorít, hogy lépjük meg a hitnek a gyönyörűséges lépését, mert annak következménye Isten jó tetszése. És végül van egy érdekes gondolat, így is mondhatnám, hogy föltehetjük azt a kérdést, hogy mi a boldogságnak a titka, hiszen ezt mondja az ige, és boldognak mond titeket minden nemzet, mert kívánatos földé lesztek, ezt mondja a seregek ura. Úgy, amikor ezt az igét olvastam, akkor az első kérdés, ami felmerült bennem, az az volt, hogy vajon a boldogság titka a tizednek a megfizetése? Hát nyilván nem erről van szó. A boldogság titka az Istennek való engedelmesség. Ha éppen a tizedről van szó, akkor a tized. Ha valakinek a meglátogatásáról, akkor a meglátogatás. Amit Isten elénk hoz, a boldogság titka az Istennek való engedelmesség. Miért? Mert hogyha Istennek engedelmeskedünk, mégpedig szívből és nem kényszerből, akkor egy szeretetteljes, átlátható kapcsolat lesz Istennel. Még sok hívő ember is úgy gondolkozik, bocsánatot kérek a képért, de sok hívő ember is így gondolkozik, hogy Isten olyan, mint az úton álló, aki a sarkon túl egy bunkos bottal áll és vár bennünket, hogy amikor megjelenünk a sarkon, akkor fejbe üssön minket. Sok hívő ember is így gondolkozik, hogy Isten csak arra vár, hogy rámutasson a bűneimre, csak arra vár, hogy végre megbüntethessen, csak arra vár, hogy, és itt sorolni lehetne, hogy mire vár Isten. De ez nem így van. Hát Isten szeret bennünket, és egy szeretett, teljes, átlátható kapcsolatba akar lépni bennünket. Felejtsük el a teljesítmény központú szemléletet, hogy Isten akkor szeret, ha ezt, meg ezt, meg ezt megteszem. Szó sincs róla. Ha Isten gyermekévé lettem a megváltás, az újjászületés révén, akkor Isten szeret engem, akár engedelmeskedem neki, akár nem. Mindenképpen szeret. De saját magammal szúrok ki, hogyha nem engedelmeskedem neki. Mert akkor megengedi a következményeket, hogy jöjjenek. A teljes bizalomról van szó itt Isten felé. Például arról, hogyha megfizetem a teljes tizedet, akkor nem lesz mégsem kevesebb. Én is bizonyságot tehetek arról, hogy amikor úgy gondoltam, hogy most ezt kihagyjuk, ezt az adakozást, mert éppen nincs miből, és aztán mégis betettem a persejbe. Érdekes módon még aznap valahonnan jött egy pénzösszeg. Persze ez nem egy mechanizmus, nehogy félreértsük azt, amit mondok, csak az, hogy érdemes Istenben bízni. Érdemes engedelmeskedni neki. Még akkor is, hogyha úgy tűnik, mintha mi húznánk a rövidebbet, mintha mi valamiben hiányt szenvednénk, vagy valamiben megrövidítene bennünket Isten. Nem így van. Olyan sok fiatal gondolja azt, hogy igen, majd, hogyha eltelik 10 év, akkor majd engedelmeskedem Istennek, de most még élni szeretnék. Hallottam fiatal szájából ezt a mondatot. Most még szeretnék bulizni járni, most még szeretnék ezt csinálni, azt csinálni. Aztán, amikor vége lesz ennek az időszaknak, akkor majd engedelmeskedni fogok Istennek. Minthogyha Isten bennünket meg akarna szegényíteni. És az ember, hogyha így gondolkozik, saját magát szegényíti meg. Mert azt a gazdagságot nem tapasztalja meg, amit Isten adna akkor, hogyha engedelmeskedünk neki. Mert lehet, hogy egy fiatal úgy gondolja, hogy az az élet, hogy bulizni jár, pedig Isten sokkal gazdagabb élettel akar bennünket megajándékozni. Amiben nem csak pillanatnyi öröm van, hanem igazi boldogság van. És hogyha ilyen teljes bizalom van Isten iránt bennünk, hát akkor valóban boldogok vagyunk. És így függ össze ez a gondolat példaképpen a tizeddel. Tehát a boldogság titka nem a tizednek a megfizetése, hanem az, hogy amit Isten mond, azt én elhiszem, és annak engedelmeskedem még akkor is, hogyha józan eszem valami egészen mást mond. A boldogság titka az, hogy szeretem Istent. A boldogság titka az, hogy bizalommal vagyok iránta. A boldogság titka az, hogy ő jobban tudja. Elmondtam már a testvéreknek, hogy amikor villamosmérnök voltam, és megértettem, hogy Isten azt akarja, hogy én lelkész legyek, akkor úgy mentem a teológiára, mint akinek a fogát húzzák. De hála Istennek megvolt bennem az a bizalom, hogy ezt Isten jobban tudja, ő biztos jobbat fog adni, még hogyha nekem most pillanatnyilag nincs is ehhez kedvem, mert nem volt. De tudtam azt, hogy Isten a javamat akarja. Tudtam azt, hogy ő szeret engem. És hát ezt is elmondtam a testvéreknek, hogy most már százszor jobban szeretem ezt a hivatást. Pedig villamosmérnöknek is nagyon szerettem lenni. A teljes bizalom Isten iránt. De mi a teljes bizalom alapja? Azért erről is egyetlen szót hadd szóljak, mert a boldogság titkához ez is hozzátartozik. A teljes bizalom alapja az, amit az Új Szövetségben textusként felolvastam, a Malakiás proféta ige szakasza mellé, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből a 8. rész 9. versét, mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Pál apostol is az adakozás összefüggésében említi ezt a mondatot. De értsük ezt jól, hogy Jézus Krisztus gazdag létére szegény élet értünk, ez azt jelenti, hogy odahagyta az ő mennyei dicsőségét, mennyei gazdagságát, odahagyta mindazt, ami igazán jellemezte az ő valóját, hogy így fejezzem ki magamat. És lejött erre a földre, felöltötte magára a mi nyomorúságos emberi testünket, vállalta ezt a nyomorúságos emberi sorsot, és ezen belül is vállalta azt a halált, amilyen halál egyikünknek sem lesz. Mert ő az egész emberiség bűnébe halt bele. Ennyire szegény élet értünk. Nem csak fizikai értelemben, hogy valóban nem volt semmije, és amije volt, még a ruháját is szétosztották a keresztre feszítő katonák egymás között, és köntösére sorsot vetettek, és már valóban semmije sem maradt. Nem csak ilyen értelemben, hanem lelki értelemben. Hogy az a szentség, az a tisztaság, az a büntelenség, az a dicsőség, a mennynek a fénye, ami tulajdonképpen az ő sajátja volt, ami alapvetően hozzátartozott az ő lényéhez, mindettől megszegényítette önmagát. És ott a kereszten csak a bűnnel, az emberi élet minden nyomorúságával és a sötétséggel találkozott. Hiszen 3 órán keresztül sötétség volt az egész földön. Nem a menny fényessége, hanem az Isten nélküliség sötétje volt az, ami körülvette őt utolsó óráiban. Ennyire szegény élet értünk, miért? Hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Ez a megváltás titka, hogy ő nekünk adja az őt jellemző gazdagságot, a menny örömét, fényességét, Isten szeretetét, és mi odaadjuk neki a mi szegénységünket, magyarul a bűneinket. ezáltal gazdagított meg minket. És hogyha ezt átéljük, hát akkor mit érdekel minket, hogy hiányozni fog látszólag az a tized? Hát, hogyha ő mindent nekünk ajándékozott, és amink csak van, minden az övé tulajdonképpen, hát mi csak abból tudunk visszaadni neki valamit, amit ő előzőleg már nekünk adott. Mi soha nem a sajátunkból adunk, mert nekünk nincs semmink. Lehet, hogy azt hiszük, hogy van, de hogyha valaki egy pillanat alatt olyan beteg lesz, hogy nem tud többé az ágyból sem felkelni, azt tudni fogja, hogy minden Isten ajándéka volt, hogy én tudtam dolgozni, hogy tudtam pénzt keresni, hogy eltartsam a családomat, és így tovább, és így tovább. Ezért a boldogság titka Jézus Krisztusnak a szívünkbe fogadása, aki gazdag lévén szegényé lett értünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk, és a boldogság titka az Istennek való engedelmesség, mert ezzel mutatjuk meg, hogy bizalmunk van Isten iránt, és hogy igazán szeretjük őt. Amen. A 397. dicséret 4. versét énekeljük ráfelelő énekként, küldj fiaidból. Urunk, magasztalunk téged, hogy te mindenestől odaadtad önmagadat, ezért a világért. Gazdagságodat odahagyva, szegényé lettél értünk, hogy mi ezáltal meggazdagodhassunk. És Urunk, itt már nem is arról van szó, hogy adunk-e tizedet, hanem arról van szó, hogy önmagunkat odaadtuk-e már neked. Hiszen az egész életünkre jogot formálhatsz a megváltás révén. És Urunk, olyan jó lenne, hogyha szívből, önként, szeretettel engedelmeskednénk neked. És engedelmeskednénk úgy is, hogy amit kaptunk tőled, azt tovább adnánk másoknak, akár fizikai dolgokat, akár lelki dolgokat, hogy örömmondó békekövetek lehetnénk, akik hirdetnénk a csodálatos szabadítást, hogy amit adunk, te mindent visszaadsz, hogy mindent, amit kaptunk, mi csak abból tudunk adni. Adj engedelmes, örvendező, boldog szívet, mert a neked való engedelmesség a boldogság forrása. Urunk, végezd el ezt bennünk, gyülekezetünkben, betegek között, gyászolók között, ebben a szerencsétlen országban, hogy minél többen meglássák, hogy nem a földi gazdagságra, kincsekre kell törekednünk, hanem a mennyei kincsekre, mert te vagy az igazi gazdagság forrása. Minél többen ismerjenek meg téged. És így kérünk, Urunk, az egész világért, hogy a lelked által munkálkodj, és gyűjtsd össze a te népedet. Különösképpen is hadd könyörögjünk most azokért, akik szerettüket veszítették el. Te állj mellettük, és biztosd meg őket, hogy te szerető Isten vagy. És kérünk, Urunk, hogy hallgasd meg a mi csöndben magunkban elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.